Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában szó lesz az új vízilabda kapitányokról, a budapesti olimpiai rendezés fontolgatásáról, valamint arról is, hogy miképpen képzeli el az új olimpiai ciklust Dancsházi Nagy Tamás, a magyar férfi párbajtőr vívó válogatott szövetségi vezetőedzője. Tartsanak velünk! Az új olimpiai ciklusban is maradhat a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt. A női válogatottat az eddigi társkapitány Cseh Sándor egyedül irányítja. Szerződésük 2+2 évre szól. A szövetség néhány hete újra választott elnökét, Madaras Norbertet kérdeztük.
Ez mindig a legfontosabb döntés a vízilabdán belül. De mégis úgy gondolom, és azt hiszem, hogy a végén mondhatom, hogy egységes volt abban az elnökség, hogy Zsolt alig több mint 2 évet, a kapitány páros pedig 9 hónapot tudott eddig együtt dolgozni. Hát, hogy igenis az a munka, vagy az út, amin elindultunk, az helyes, még ha nem is mindig volt eredményes, ugye az olimpiában is azt gondolom, hogy több volt, de hogy nekik kell ezt most folytatni, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Bízunk benne, hogy ez a fajta folytatás még több sikert hoz, és a munkájuknak még nagyobb vagy jobb gyümölcsei lesznek.
Mit vár a szakvezetőktől a világeseményeken és a mindennapokban?
Ez nagyon fontos, a világesemények, nyilván ez egy sport, hiszen fontos az eredményesség. Tehát az, hogy feladatuk leginkább az, hogy új csapatot építsenek. Ez januárban elkezdhetik, hiszen mindkét csapatunknak világkupa meccsei lesznek, a világkupa selejtezői. Január 7-én kezdik a fiúk, 14-én a lányok. Tehát egy új csapatot kell építeni. Én azt hiszem, hogy ebben mind a kettő nagyon jól is áll nekik a feladat. És aztán a lehető legjobb válogatottal utazunk a következő világbajnokságra, júliusban Szingapurban. Aztán meglátjuk, nyilván van a távlati cél, az a budapesti VB, illetve az azután évben majd 28-ban az olimpia.
Tulajdonképpen ugye az elmondható, hogy mind a ketten úgy dolgoznak, hogy az eddigi legfőbb támaszuk nélkül, hiszen a hölgyeknél társkapitányi rendszer volt, Mihó Katilla meccset, és fontos szerepe volt Cseh Sándornak is a csapatépítésben, a férfiaknál pedig Varga Zsolt mellett dolgozott eddig Nyéki Balázs. Most ugye Mihó Katilla és Nyéki Balázs is kiesik ebből a szerepkörből, amelyben eddig volt. Mennyire kell új szakmai stábot is építeni a két kapitánynak?
Teljesen, vagy szinte teljesen. Ez egy kapitányi feladat, emiatt is mondom, hogy ez egy összetett munka, illetve napi munkában mi számítunk arra, hogy két kiváló edzőről beszélünk, hogy ők igenis segítik a klubokat, vagy azoknak a fiatal játékosoknak a fejlődését, akik lehet, hogy holnap még nem válogatottak, csak egy év múlva, vagy 2 év múlva, de igenis figyeljék őket, foglalkozzanak velük most is. A stábépítés és a stábnak a vezetése az egy komoly kapitányi feladat, illetve egy fontos része a munkájuknak. Most az lesz a feladat, hogy újat építsenek.
Bejelentette, hogy a két kapitány szerződése 2+2 évre szól. A csúcsesemények, a világbajnokságok pedig 25-ben, illetve 27-ben lesznek, Szingapurban és Budapesten. Ez alapján minden évben felbontható akár a szerződésük?
Ez alapján nem. Az alapján felbontható, hogy ahogy évtizedek óta, most is mindkét szövetség kapitánynak benne lesz, hogy amennyiben nincsenek az aktuális eseményen a legjobb 4 között, úgy felbontható. Ez nem jelenti azt, hogy fel is lesz bontva. Azért közte kiemelném, hogy a vízilabda alapvetően egy európai sportág, tehát egy-két női csapatot kivéve, 26-ban pedig van Európa-bajnokság is. Tehát a jelenlegi szerződésük addig szól, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Mekkora előrelépést vársz szakmailag a két csapattól, akkor, amikor meg is kell újulni, hiszen jó néhány játékos nem folytatja válogatott szinten?
Én a megújulással kezdeném. Azt hiszem, hogy a lányoknál egy picit tisztább az út, ott van egy kiváló utánpótlásunk, ahol a feladat ezeknek a fiatal lányoknak a beépítése lesz. A fiúknál talán egy-két idősebb oszlop az, aki kimehet, vagy kevésbé lesz fontos a játéka. Helyettük is meg kell találni azokat. Szintén kiemelem azt, hogy vannak azért az utánpótlásban vagy világbajnok, vagy világbajnoki dobogós csapataink, onnan szintén lehet meg meríteni. Ott talán egy picit hosszabb szokott lenni ez a folyamat, sokkal fizikálisabb a férfi póló, de Zsoltnak majd ezt kell megoldani a következő időszakban.
Hogy tekint egyébként akár kétszeres olimpiai bajnokként arra a helyzetre, hogy ennyire szoros a küzdelem a vízilabda csúcsán? Ugye az olimpián is láthattuk, hogy mennyire kevésen múlott egy-egy helyezés, egy-egy kulcsmérkőzés, de már korábban is voltak ennek elég egyértelmű jelei.
Én nem emlékszem, tehát tényleg évtizedek óta a csúcsvízilabdában vagyok, hogy ennyi hasonló csapat lett volna, ilyen még soha nem volt. Olyan sem volt, hogy egy olimpiai csoport győzelem, az első héten valaki kiválóan játszik, az végül nem jár azzal, hogy egy könnyebb ellenfelet kap valaki a negyed döntőben, hanem itt igazából most mindegy volt, hogy hanyadik vagy a csoportban, csak tovább kellett jutni, idézőjelben csak, és mind az elsők, mind a csoport másodikok pedig kiestek, és nem jutottak el az elődöntőbe, úgyhogy ez mindenképpen tanulság, a formaidőzítés még fontosabb lesz. hogy ennek a pontossága, úgyhogy de ez majd a szövetségi kapitányok feladata, ők ezt pontosan tudják majd, vagy ők is levonták ezeket a tanulságokat. Én nem emlékszem, hogy ilyen picik lettek volna a távolság, vagy ilyen szűk lenne a mezőny.
Egyértelmű, hogy az olimpiai ciklus legfontosabb eseménye Los Angelesben lesz, a második legfontosabb pedig Budapesten. Ugyanakkor a következő két év mennyire lehet alkalmas a kísérletezésre? Elfogadható-e egy-egy versenyen, hogyha olyan játékosok beépítésével is próbálkoznak a szakvezetők, akik nem feltétlenül tartanának még minden szempontból ott?
Hát az is a feladatuk, hogy kísérletezzenek. Tehát a top vízilabda az jóval feljebb van, mint mondjuk a hazai bajnokság is. Anélkül, hogy ne nézzenek meg játékosokat ott, azon kívül csak találgathatnak, vagy tippelhetnek ők is, hogy alkalmasak-e, vagy odavalók-e. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen feladatuk. Ettől függetlenül még azt várom, hogy legyenek jó eredményeink, és ott legyünk az élmezőnyben. Pont, ahogy említettem, pont emiatt van világkupa, pont ezért szervezünk majd nemzetközi meccseket, hogy ez a fajta próbálgatás elindulhasson, vagy meg lehessen ennek a lehetősége.
Mennyire lehet gördülékenyen összehangolni a klubvízilabdát és a válogatottat az új olimpiai ciklusban, amely azért kevésbé tűnik rázósnak, mint az előző 3 éves rendkívüli időszak?
Könnyebb lesz összehangolni, ez biztos. Nagyon fontos az együttműködés meg az összhang. Tehát, hogy amikor ilyen szűkek a különbségek, addig egy kapitány nem tud csodát tenni. Tehát igenis szüksége van a klubok, a klubedzők, illetve az ott folyó munka, segítségére az ott folyó munka nagyon-nagyon fontos. A világbajnokság előtt 4-5 hetet lesznek együtt a játékosok. Ott csodákat nem lehet tenni. Lehet taktikát gyakorolni, kiválasztani az a legjobb adott pillanatban, adott hónapban a legjobb formában lévő játékosokat, de alapvetően a klubjaikban dolgoznak 9-10 hónapot a játékosok. Ott dől el, vagy az a munka alapján dől el, hogy 90%-ban, 80%-ban, hogy ki milyen játékos lesz. Igenis kell egyfajta egység, összhang, hogy egyfelé húzzunk, különben pont ezek a pici dolgok hiányoznak.
A fővárosiak 3/4-et támogatja a Párbeszédet egy lehetséges budapesti olimpia megrendezéséről. Ez derült ki a Zelvesz Research felméréséből, amelyet az intézet a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készített. Az eredményekről Szabó Gergő kérdezte Zelvesz Tibort, a Zelvesz Research ügyvezetőjét.
A budapestiek többsége, 61%-a úgy gondolja, hogy egy itteni olimpián megrendezésével kapcsolatos döntést egy nagyon alapos előkészítésnek kellene megelőznie. Tehát előtte tájékozódni kell, előnyöket összeszedni, hátrányokat, bekerülési költségeket és így tovább. Tehát ezek az emberek, akik ezt kifejezték, azt mondják, hogy ennek következményeként kell majd dönteni. Valószínűleg az ő álláspontjuk is így fog majd kialakulni. És akkor ezen túlmenően még volt egy 12%-os csoport, akik azt mondták, hogy erre nincsen szükség, olimpiára van mindenképpen szükség, tehát ők nem akarnának ilyet. Hogyha a kettőt összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, mivel utóbbi csoport álláspontja csak akkor fog tudni megvalósulni, ha ez a fajta ilyen előkészítés létrejön, mert nélkül nincsen olimpiai pályázat beadásának lehetősége. 73% végül is azt mondja, hogy egy ilyen előzetes egyeztetésre szükség lenne. Ezzel szemben van egy karakteres csoport, szűk 1/4 a fővárosiaknak, 23% azt mondják, hogy ez most nem fontos, ezzel nem kell foglalkozni a döntéshozóknak, tehát ők tulajdonképpen olimpia ellenesek. És akkor csináltuk ennek egy kontrollját, hogy van ez országosan, tehát a magyar lakosság egésze, hogy látja ezt a kérdést, és akkor abban azt láttuk, hogy a magyar lakosság többsége ugye elfoglalja azt a Budapesten is jellemző álláspontot, csak itt nem 61%, hanem 53%, aki ezt az alapos előkészítést szükségesnek tartja. 29%-nyian voltak olimpia ellenesek, tehát többen, mint Budapesten, és 11% volt feltételek nélkül olimpia párti.
Milyen arányokat kaptak, hogyha a nemeket nézték, vagy a végzettséget, milyen számok jöttek ki?
Olyan nagyon-nagyon jelentős különbségek nem voltak, tehát minden csoportban szinte ez a konszenzusos, előzetes előkészítést magában foglaló tájékozódási folyamat volt többségben. Mondjuk az érettségizettek és a diplomások körében az átlagosnál nagyobb volt, akik a nagyobb arányban voltak, akik azt mondták, hogy szükséges egy ilyen előkészítő folyamat. Alacsonyabb iskolázottságoknál ez kisebb mérvű volt, 47%-os. Ugyanakkor éppen ebben a csoportban az alapfokú végzettségűeknél mind azok többen voltak az átlagosnál, akik feltételek nélkül támogatják az olimpiát, 21%, és mind azok is többen voltak, akik elutasítók voltak teljes mértékben, 28%-nyian, tehát ők így a leginkább megosztottak, de ebben benne van tényleg mindenféle vélemény. És az életkori csoportoknál láttunk még olyat, hogy a fiatalok és az idősek is valamivel az átlag feletti arányban támogatják ezt a tájékozódási folyamatot, a középkorúak némileg átlag alatti arányban, de náluk is 56%. Tehát tulajdonképpen az alapfokú végzettségűeket kivéve, ahol csak a relatív többség foglalja el ezt a egyeztetéses fázissal való támogatást, az összes többiben a többségnek volt ez az álláspontja.
Lényeg az, hogy itt nem az olimpia rendezést, hanem egy olimpia rendezésről szóló párbeszédről kérdezték tulajdonképpen az emberek véleményét.
Igen, ez nagyon fontos. Tehát ez a kutatás nem arról szólt, bár ezt az esélyt is megadta a választópolgároknak és a válaszolóknak egyben, hogy kifejezhessék a véleményüket pro és kontra. Tehát feltételek nélküli olimpia támogatás és mindenképpen elutasító támogatás. De alapvetően a kutatás azt a célt szolgálta, hogy ezt a párbeszédet, amit ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a tagállamok részt előírt, ezt a tájékozódási folyamatot, ezt a párbeszédet mennyien támogatják, és ebben van akár az ország egészében, de még inkább a lakosság, a fővárosi lakosságon belül egy többségi álláspont. Tehát, hogyha elindul ez a folyamat, és információkkal érik el a választókat a tekintetben, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, akkor lehet eleve döntésről beszélni, és akkor lesznek az állampolgárok abban a helyzetben, hogy egy esetleges népszavazáson kialakíthassák releváns módon meg alapozottan az álláspontjukat.
Závesz Tibort, az Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetőjét hallották. A MOB bízott benne, hogy a lakosság nagy része támogatja, hogy egy párbeszéd induljon egy lehetséges budapesti olimpia megrendezéséről, mondta az Inforádiónak Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A riporter Szabó Gergő.
Nagyjából biztos voltam abban, hogy ha nem arról van szó, hogy Magyarország szeretne olimpiát rendezni, vagy pedig nem, akkor más számok jönnek ki természetesen. Hiszen itt arról van szó, hogy 2019-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megváltoztatta a pályáztatás rendszerét, eltörölte a pályázatot, és egy diskurzust hoz létre a Nemzeti Olimpiai Bizottságok és az IOC között. Tehát egy olyan párbeszédet kezdeményez, amelyben nyilvánvaló rálát az egész folyamatra, és kezében tudja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tartani. Ráadásul az óriási változtatás, hogy megfordították a dolgot, nem azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy milyen olimpiára van neki szüksége, vagy a várost, hogy alakítsák át az olimpia miatt, hanem azt, hogy a városok, vagy az országok hogy tudják a fejlesztési tervükbe beilleszteni az olimpiai játékokat, tehát kvázi egy ilyen infrastruktúrális fejlesztési modellt szeretnének látni, ami a fenntarthatóságra épül, tehát ne létesüljenek olyan sportlétesítmények, amelyek később kihasználatlanul lennek, tehát támogatják a no-build games-et, azaz ne építsenek új stadionokat egy olimpiára.
Partnerséget javasoltak Budapestnek múlt héten, lesz majd ugye a fővárosi közgyűlésnek egy ülése szerdán, nyilván önök is figyelik majd az eseményeket. Milyennek látja most az együttműködést a partnerségnek a fényében a fővárosi önkormányzattal?
Igen, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége és a Paralimpiai Bizottság elnöksége is egyhangulag elfogadta azt a javaslatot, hogy hívjuk meg a fővárost ebbe a folyamatba, találjuk ki együtt, és kezdjük meg a tájékozódási párbeszédet a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy egyáltalán van-e esélyünk olimpia rendezésre vagy valamikor a jövőben, illetve mi kell ahhoz a városnak, hogy beilleszkedjen ebbe a folyamatba. Hát én azt gondolom, hogy ez ugye egyelőre nem arról szól, hogy most akarunk-e olimpiát vagy nem, hanem egy olyan projektet támogatunk, hogy elkezdődjön ez a párbeszéd. Erre hívtuk fel a fővárost, és azt gondolom, hogy remélem, hogy erre igent mondanak a partnerségre, és célul kitűztük magunknak, hogy 2026. szeptember 30-ig készítsünk egy olyan jelentést, ami mindenki számára elérhető. Kérdezzük meg aztán az embereket, hogy ez tetszik-e nekik, vagy nem. Ez természetesen abban előnyös, hogy nem kerül pénzbe, tehát ez a párbeszéd, vagy ez a tájékozódási folyamat, ez nem kerül pénzbe, hanem Nemzeti Olimpiai Bizottság és az adott város konzultál a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és megpróbálnak egy olyan masterplant összerakni együtt, amelyik talán majd egy jövőbeli olimpiára alkalmas lehet.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Az olimpia lebonyolítása technikailag megoldható Budapesten, így a rendezés társadalmi támogatottságának erősítése lehet kulcsfontosságú, hangsúlyozta az Inforádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász.
Kéne egy társadalmi közmegegyezés szerintem, de azt gondolom nem csak szerintem, hanem ez egy általános feltétel, hiszen azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak sem érdeke, és erre szoktak azért figyelni, hiszen a NOB saját maga is készít felmérések, közvéleménykutatást. Tehát nem érdeke az, hogy egy olyan országban vigyen olimpiát, akár télit, akár nyárit, amelyik társadalmi feszültségeket inkább erősíti, sem mint csökkenti, hiszen annak az öröksége, és ez most egy kulcs szó a modern olimpiai rendezés pályázatban és rendezés odaítélésben is, tehát hogy egy olyan hosszú távú hatása legyen, amely pozitív, amely erősíti az olimpiai brendet. Tehát azt gondolom az első számú dolog, hogy legyen egyfajta társadalmi közmegegyezés arról, hogy egy olimpia az egy jó dolog lenne ennek egy országnak, ilyen esetben Magyarországnak. A másik fontos szempont ennek kapcsán, hogy milyen típusú örökségei vannak az olimpiának, részben az országon belül, részben az országon kívül, tehát az egész nemzetközi sportra, a játékok koncepciója, a hosszú távú hatások, és ezen belül is most már egyre inkább ugye a fenntarthatóságok olyan kulcsszavak, amelyekben egy pályázati folyamat elején mindegy belépőkártyának tekinthető. A következő nagy terület, amivel foglalkozni kell, és amely egy ilyen akár egy tanulmánynak, akár egy pályázatnak kiemelt területe az, hogy mennyire áll készen az adott város és ország arra, hogy egy ekkora megasporteseménynek házigazdája legyen, egy általános infrastruktúra mennyire van jelen, milyenek a kulturális, a politikai, a jogi környezet elemei ahhoz, hogy megrendezhető legyen, mennyire befogadó az ország, is csak érdekes módon ennek a, és szinte utolsó szempont, vagy ezeknek csak egy utolsó szempontja az, hogy konkrétan ténylegesen mik lennének azok a pályázati elemek, az létesítmények, az ütemezés, a konkrét lebonyolítási forma, sportágakra lebontva, szóval az általános környezeti elemekből indul a részletek felé.
Néhány éven belül is nagyon sokat változik az egész világ. Itt most adott esetben egy 2036-os vagy egy 2040-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének előkészületeiről lehetne szó. És nyilván ez még csak tapogatózás ezen a szinten, és más pályázók is lehetnek Európából, illetve Ázsiából erre a két játékokra. A főpolgármester arról beszélt, hogy nem a sportinfrastruktúrát kellene fejleszteni, hanem a várost, de például azok a sportlétesítmények, amelyek az elmúlt években épültek, mennyire lehetnek modernek, mennyire lehetnek alkalmasak egy olimpia rendezésre 2036-ban vagy 40-ben?
Ha megint először adragáljuk az évszámot, szerintem a 36 az, ami most első körben látókörben van, mert az a látásunk, hogy 36-ban jöhet vissza Európába.
De lehet, hogy Ázsiában lesz végül, ezt ugye senki nem zárhatja ki.
Ha Ázsiában lesz, akkor 40-től, és ez, nekünk azért nem mindegy, pont azért nem mindegy, amit kérdez, mert akkor már ezek a létesítmények 20 évesek lesznek. Szóval 20 éves létesítmények már önmagukban felvetik a felújítás problematikáját, de amire egy szintén célzott, a változó világ és a változó követelményrendszer lehet, hogy elavultá teszi ezeket a létesítményeket. Most nem lebeszélni akarok senkit, csak ugye hangosan gondolkodunk, mint annak a közbeszédnek részeként, amit nagyon fontosnak tartok. Tehát azt gondolom, hogy a mi sportlétesítményünk alapvetően egy ilyen a 90-es évek végi, 2000-es évek elejé sztenderdeknek és sztenderdekhez igazodva épültek. Az akkori szabályzatok voltak a fejünkben, még akkor is, hogy amikor megépítettük 2010-es években őket, akkor értelemszerűen az érvényes szabálykönyvek szerint, de a fejünkben nekem az a benyomás, hogy az egész sportinfrastruktúránk tényleg egy ilyen sportinfrastruktúra. Miközben most már látjuk, hogy a sport sokkal inkább egy élmény, egy szórakoztató központként üzemelő helyeken jön létre. Az, hogy egy olimpiát jól meg tudj rendezni, elképzelhet, hogy 2036-ban már ezek az élményközpontok lesznek az előtérben. Ezek a létesítményeik nem azok, ezek egy jó minőségű sportinfrastruktúra. És megint csak egy szempontot vetettem fel ahhoz, hogy egy 20 éves táblat, vagy hát mondjuk egy 12 éves táblat van, de az építéshez képest mondjuk egy 20 éves táblatban ezek a létesítmények elégségesek lesznek-e, vagy nem. Nekem az a hipotézisem, hogy miközben most azt mondjuk, hogy a sportinfrastruktúra egy jelentős része rendelkezésre áll, ez nem biztos, hogy ez az állítás, hogy 2036-ra igaz. Másrészt meg azt látok Párizsban, hogy a sport kimozdult a hagyományos keretei közül, és olyan tereket foglal el, amelyek nagyon izgalmasak a játékok jövője szempontjából, de a Budapest potenciális rendezés szempontjából is elég, ha csak a Szajna Duna párhuzamot hozom, vagy az, hogy be lehet vinni egy múzeumba is, jól szervezetten egy sportesemény, egy sportág eseményeit. Tehát ezek pedig egy másik lehetőséget villantanak fel, hogy most már nem annyira a specializált létesítmények lesznek a lényegesek, és ebben lehet, hogy nekünk megint van keresni valónk.
Egy olimpiai rendezés előkészítésében a politikának, illetve a társadalomnak is nagyjából egyet kell értenie. Most úgy tűnik, hogy a legnagyobb pártok akár beállhatnak egy olimpia rendezés mögé, bár néhány párt erről nem nyilatkozott, vagy nem tette teljesen egyértelművé az álláspontját. Ugyanakkor hasonlóan fontos egyfajta társadalmi egyetértés, tehát gondolom, hogy egy 60-65, lehetőleg 70% fölötti támogatottság tud imponálni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. A magyar sportéletet tekintve így Párizs után egy olimpia rendezés lehetősége, vagy legalábbis annak az előkészülete, vagy az azon való gondolkodás milyen hatást válthat ki?
Hát a magyar sport berkein belül nem 100%-os, hanem 272%-os a támogatottsága a budapesti olimpiának, és hát hogyha olimpiai pályázat van, vagy olimpiai rendezés ötlet van, az azt jelenti, hogy újra és még több és nagyon puha pénzek tömege fog áramlani a magyar sportba, hiszen az arra felkiáltása, hogy felkészültnek kell lenni az olimpiára, ami egyébként tényleg igaz is, az még az eddig is nagyon magas sportféle támogatását is tovább fogja növelni. Aki ennek kedvezménye az nyilván azt fogja mondani, hogy hajrá, hajrá, hajrá. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy ténylegesen, én azt gondolom, a magyar sport felkészült, vagy a legkevesebb problémát én abban látom, hogy meg tudjuk-e rendezni, meg tudjuk rendezni. Mert ennek van egy 100 éves hagyománya Magyarországon, hogy mi sporteseményeket rendezünk, ennek is megvan a maga történelme és politikai oka. Az elmúlt 15 évben aztán tényleg, ami a két csőben kifért, hoztunk eseményeket Magyarországra. Nem emlékszem olyan eseményre, amit komolyabb probléma merült volna fel, hol a rendezéssel ellentétben minden nagy megasport rendezvényünket dicsérték az esemény tulajdonosok, hogy mintának, tekintendőnek nevezték. Szóval rendezni nagyon tudunk szerintem, sosem sajnáltuk belőle a pénzt, ez is igaz. Erben az értelemben viszont a magyar sportféle tényleg készen áll, és ha van egyébként meg egy tizenvalahány éve, akkor meg különösen kész lesz arra, hogy egy kiváló olimpiát rendezzen.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Öt karika. Két stabil olimpiai bajnok csapattagra számíthat a következő hetekben. Dancsházi Nagy Tamás, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzője. Beszélt tanítványáról, Siklósi Gergelyről is.
Most már mindenki elkezdett a jövőbe nézni, mindegyik versenyző és az edzői tím is. Most már azzal kezdünk el foglalkozni, hogy nyakunkon az újabb versenyszezon, és kezdünk arra koncentrálni. Természetesen mindenki különböző edzőfázisokban van, vagy edzettségi szinten van, de a cél az, hogy 25 januárjától már mind teljes üzemben legyen a válogatottunk.
A legutóbbi egyéni Magyar Kupa fordulót Keszthelyi Zsombor, az ön tanítványa nyerte meg, ugye egy fiatal tehetség, akinek már van felnőtt sikere is világkupa viadalról, amikor bevetette egyszer. Látja-e, hogy hogyan nézhet majd ki akár az őszi világkupa versenyen a magyar négyes, a magyar válogatott?
Így van, két olimpikonunk már visszatért. Koch Máté gyakorlatilag az első perctől kezdve elkezdett már dolgozni. Egy olyan típusú fiatalember, akinek elképesztően nagy szüksége van a vívásra, a vívópástra, és ez nagyon nagy örömre szolgál mindenki számára. Később csatlakozott be András Fitibi is, ők alkotják most a törzsét a válogatottnak, és van egy fiatal generáció, Keszthelyi Sombortól Kovács Gergő, Somodi Soma személyében, akikből ki fog kerülni az a két fiatal ember, aki még csatlakozik majd a világkupa első állomásember be a csapathoz.
Milyen állapotban van most Siklósi Gergely és Nagy Dávid?
Először Nagy Dáviddal szeretném kezdeni. Ő neki volt már egy probléma, ami pillanatnyilag műtétre vár. Ennek az időpontját még pontosan nem tudtuk meghatározni, úgyhogy valószínűleg ő lesz a legkésőbbi becsatlakozó. Gergővel az olimpia előtt már megbeszéltük, hogy az olimpia után lesz egy nagyobb szünete, hisz ő tokiói olimpia után rögtön becsatlakozott a felkészülésbe, és gyakorlatilag megállás nélkül vívott végig egy nagyon-nagyon hosszú kvalifikációt, ami ugye gyakorlatilag 19-től 24-ig tartott a tokiói olimpiával megtűzve. és hát azt beszéltünk meg, hogy számára most mentálisan is szükség lesz egy hosszabb pihenőre, de most már novembertől ő is elkezdett dolgozni, ő neki a csatlakozása az januárra válható teljes mértékben, úgyhogy nagyjából most így néz ki a térképünk.
Dancsházi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Szabó Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.